hely. Ugye ez a szinkronfordulat. Ez pedig a frekvencia, ez egy viszonyszámok, másodperc és a
perc között. Miért? Mert a fordulat percre van megadva a frekvencia másodpercre, tehát ez még egy. Ez pedig a gépbe beépített kolifáró száma.
60 per p.
Igen. Eszter 60 per p. Ugye a p, azt mondom póluspárok, akkor van egy északi meg egy déli, az egynek számít. Tehát valójában mindig kettő, de ugye mivel párosan vannak a pólusok, tehát így mi egynek veszük. Ha megnézzük azt, hogy 50-szer 60, az 3000 osztva 1-jel, 3000 az alaphelyzetes szinkronfordulat. Ugye nyilvánvaló, ha elő akarjuk állítani a villamos energiát, akkor szinkrongenerátorral állítjuk elő. Tehát kötelezően tudjuk hozni az 50 Hz-et. Ha viszont ezt az 50 Hz-es váltakozó feszültséget bevezetjük ebbe a villamos gépbe, akkor kötelező fordulatot fogunk kapni. No már, mint villamos motor nem alkalmazzák, mert materás, mert ugye mi tudjuk, hogy elég gond, sok gond van vele, de villamos energia előállításhoz ezt használják, ezt a gépet. Ennek a gépnek a felépítése. Van egy álló része, ami térben eltolt háromfázisú tekercsel is található. Mit jelent? Hogy 120 fokra tekerik be a gépnek a testébe, tehát így szoktuk ezt ábrázolni. Van egy forgó része, és ez lemezelt vastest, tehát az álló rész lemezelt vastest, benne háromfázisú tekercsel is térbe eltolva, méghozzá 120 fokra. Ha ebbe beleteszünk egy forgórészt, a forgórésznek a feladata ugye az lesz, hogy mágis eszteret állítson elő. Ezért egy tömbből kovácsolják, egy kapcsolat tömbből kovácsolják. Miért? Mert ezzel lesz egy tekercselés, és ezt a tekercselést csúszógyűrűkhöz kivezetik, és erre egyenfeszültséget kapcsolnak. Ha egyenfeszültséget kapcsolunk, akkor mi lesz ez? Egy állandó mágnesen. Bocsánat, gerjedtett mágnesen, mert ugye, ha nagyon ügyeskednék, akkor lehetne állandó, de egy gerjedtett mágnesen. Most, hogy ez hány pólusú, ezt ugye nyilvánvalóban csinálok egy olyan forgórészt itt a tengelyen, és ide tolom fel a tekercset, ez hány pólusú? Egy, tehát lesz egy északi, meg egy én. De csinálhatok én akár többet is, tehát nyilvánvaló, ez mit fog eredményezni, hogy ennek a több tonnás forgórésznek nem biztos, hogy 3000-re kell törögni, tehát nyilvánvaló csökkenthetem a forgulatszámot, mert a forgulatszámok növekedésével csökken a forgulatszám. Stimmel? Tehát most mondjuk, hogy a forgó rész egy S-tömbből van kovácsolva, manással és gyavulással elkészítik benne a pólusokat. Ez eddig világos? Na, szerintem. Ugye nyilvánvaló, hogy ide rákapcsoltuk a egyenfeszültséget, ezt megforgatjuk szinkronfordulattal, 3000-rel, vagy attól függ, hogy hány pólusú, és akkor itt megjelenik a háromfázisú váltakozó feszültség. Feszültség jelenik, ugye voltmérő két szélső között is, árammelye nem folyik, mert nincs meg a tervezés. Stimmel? A generátorokon általában nincs addig terhelés, míg rá nem kapcsolják a hálózat, az üresen megvan rajta a feszültség. Még egyet kell ezekről a generátorokról tudni, hogy ezeknek a generátoroknak kötelező feszültségük van. Kis hazánkban a legtöbb generátor 10,5 kV-ot ad le, tehát 10500 voltot. Egyel a paksakon még ad le 15,75 kV-ot. Nyilvánvaló, azok a gépek már nagyok, fölnövelték a feszültséget. Mert ezek a gépek teljesítményben tudnak 50 megawattot,
ez pedig 250 megawattos súlyt, hát nyilvánvaló, valamivel fel kellett ezt érni.
Na kérdés szépen, ennyit a szinkrongépről. Ugyanezt, ha megépítjük, és rákapcsolunk három fázist, és egyenfeszültséget tolunk rá, akkor szinkronmotorként jár. Na de ugye még egy gán van, mert hiába teszek rá ide három fázis feszültséget, kapokról és nem fog elindulni. Azt föl kell pörgetnem közel szinkronfordulatra, általában a szinkronfordulatra fölpörgeti, tehát az a tolnak neki egyenfeszültséget, azt megy szinkronfordulaton. Tehát külön még egy gépkár, amivel vagy dízel, vagy még másik a szinkronmotor, és még egyenfeszültségű hálózat, tehát ma már ezt kivonták forgalomból. Régen alkalmazták nagyon sok helyen, de mazerás volt. Ma már ugye a frekvencia szabályzók a bármilyen fordulatot bárhol el tudnak érni, tehát nyilvánvaló, olcsó, kivit elég biztonságosan. Kérdés a szinkrongépekkel kapcsolatosan. Tehát azért kapta a nevet, szinkronizálják, ugye az angolul mondja, a sok tentosságú magyarra lefordítják a szájuk legalább egyik mozogva. Tehát nyilvánvaló, hogy az se lehetséges, mert egy görög szót másképpen ejtenek, mint egy magyar szót, tehát azért próbálják az együtt mozgás eredményet. Na kérem szépen, mutassa be a mágnesesség alapjelenségeit, ismertesse a mágneses erőtér jellemzőit. Mi is az a mágnesesség? Nyilvánvaló, a Földön nagyon sok mágnes használunk, de valójában természetben nem igazán található, csak meteoritokban. Tehát ugye nyilvánvaló, amíg lekéredkedik onnan a csillagoktól idáig, addig felmelegszik, változás jön anyag szerkezetében, nyilvánvaló így tiszta mágneses anyagokat tudunk kapni. Ezért földi viszonylatban nem igazán lehet természetben bányászni, de mi kokos tojáskánk, kitaláltuk, hogyan tudunk csinálni ezt. Csinálnak egy jó minőségű tiszta anyagot, ezt villamos árammal látják, tekercsbe helyezik, és már is kész a mágnes. Mi is valójában ez a mágneses? Ugye az anyagokat csoportosítottuk anyagismeret témából, hogy hogyan viselkednek mágneses térbe. Azt is tudjuk, hogy a mágneses tér hogyan jön létre, ha van egy áramjárt vezetőm, körülötte mágneses gerjed. Nyilvánvaló ez függ a vezető osztától, a tekercs menetától, harmadsoroljam, de tudjuk azt, hogy körülötte mágneses térbe. A mágneses térbe beleteszek anyagokat, különféle anyagot, az egyik az nem is reagál rá, a másik rontja ezt az erőfelet, a harmadik meg felerősíti. Hát minket a harmadik érdekel, vagy pontosabban a sorban az első, amit úgy hívunk, hogy ferro mágneses anyagok. Ezeknek a tulajdonsága, hogy felerősítik, javítják a mágneses teret. Nyilvánvaló, mivel megyünk a villamos gépeinkben, és a villamos technikában mindenhol. Ebből a mágneses térrel kell operálnunk, ezért nap előtt kell nekünk szentelni. Ugye a másik kettővel nem izzakranán foglalkozunk, mert nem érdekel engem az üveg, nem érdekel az alumínium, mert nem történik semmi változás, vagy éppen romlik. Mitől romolhatnak ezek? Ugye vannak a, mint a mágnesesség, a mágneses tér egy láthatatlan valami. Ugye általános iskolában biztos, hogy 7.-8.-ban hallották, tanár átugatta a papírlapon egy vezetéket, rákapcsolt egy telepet, abba áramfolyt, körbe tolt a vasporral, aztán megjelentek a vasleszeléket szépen sorváltak. Hát most ugye az a módi, hogy ezt már mi tudjuk, hogy a vasleszeléket sorválnak, hát nyilvánvaló ez a mágneses tér láthatatlan, de be tudjuk bizonyítani, hogy van. Ez a mágneses tér, hogy terjed, nem terjed, ugye, ha nincs körülötte semmilyen anyag levegő, akkor is másképpen. Ha van valamilyen anyag, akkor is másképpen. Ugye ezt már megbeszéltük, hogy hogyan. Ezért ugye van egy olyan dolog, hogy az anyagok és a levegő viselkedése ezt úgy tudtuk, hogy felmenető vizitás, már nem bírom kimondani sem. Műbetűvel jelöltük a görög műbetűvel, és ezt két alaphelyzetet választottunk, vákumba vagy levegőn, ez a nul. A nő elakít pedig anyagi. Ugye így tudtuk ezt a nőértéket meghatározni, vagy egy, vagy egynél kisebb, vagy egynél nagyobb,
tehát melyik érdekel bennünket,
vagy egynél nagyobb. Ezek lettek az úgynevezett mágnesesztető, mágneses anyagok. Hogy is tudjuk ezeket még tovább változtatni, ebből az egyetlen egy olyan dolgunk a mágneses hiszterézés bővében tudjuk megmagyarázni. Valójában a mágnesesség az nem más, mint az anyag legkisebb részecskéit sorba állítani. Ugye van egy osztályunk, kiszalad a teremből 2000-rel, itt össze-vissza vannak a folyosók. Van benne lány is, van benne fiú is, rendezetlen állapotban vannak. Ezekben az anyagokban, a ferromágneses anyagokban, és rendezetlen állapotban vannak ezek a kis elemi részecskék, de hogy mágneses legyen, vagy a mágneses tér viselkedését vagy tegyenek valamivel, erősítsék, ezért nekünk ezeket sorba kell állítani. Nyilvánvalóan, amikor behelyezzük egy mágneses térbe először, akkor már is rendeződtek ezek a kis elemi részecskék, amiket úgy hívunk, hogy domének. Nyilvánvaló, ezt rendeztük, és akkor már valamennyire mágneses lesz. Ugye azt mondtuk, de csak a melyik anyag? A ferromágneses anyag. Ugye nyilvánvaló, a ferromágneses anyagban is. Most azt mondjuk, itt vagyunk férfiak. Ezek egy jó anyagok, tehát mágneseshető anyagok. Na de hát ugye a férfiben is az tiszta, van kövérebb, meg még kövérebb. Hát ugyanúgy viselkednek ezek a ferromágneses anyagok, kik kevésbé fognak rá reagálni, ki jobban, kit még jobban. Tehát ezért azt mondtuk, hogy a ferromágneses anyagokat két nagy csoportra osztjuk, a kemény mágnesek és a lágy mágnesek. Ugye nem attól lett kemény, hogy kemény, hanem a mágneses tulajdonsága miatt. Nézzük meg, hogy hogyan is történik egy ilyen anyag felmágnesezése. Próbáljuk ebben a hiszterézis körtével megmagyarázni. Azt mondjuk, van nekünk egy B és egy H tengelyünk. A B tengelyünk az a mágneses indukció, nyilvánvaló, hogy lesz a tekercsbe, amikor én álmot hajtok át, a tekercs körül mágneses. Én lesz mágneses indukció testém mellett. Fogom a ferromágneses anyagomat, beleteszem, és a ferromágneses anyagom felmágneseződik. Idáig, innentől egy egyenes szakasz lenne. Meg tudják mondani, hogy miért?
Telítődik.
Telítődik, többet nem tudok. Ez ugyanúgy, mint a pohár, beleöntöm a felest, többit már számba kell lőtteni, mert én akkor állok kifognak. Kivettem az anyagot, a mágneses térből vagy kikapcsolom a tekercsemnek a mágneses terét, és akkor ez a mágnesesség visszacsökken ide. Ez megmarad az anyagban. Biztos, hogy játszottak, mágnes oda nyomták, vagy a csavar húzott oda nyomták, egy mágnes után is mindig kivették a csavart. Tehát marad benne egy mágnesesség, amit úgy hívtunk, hogy visszamehadó, vagy remanens mágnesesség, és akkor azt mondom, ezen a ponton egy visszamaradó, tehát a mágneses indukcióból visszamarad nekem egy kicsi. Valamint ezt úgy hívjuk, hogy remanens mágnesesség. Most én szemét vagyok, de nem csak én, hát játszik a tudós is mindenki, megfordítottam az áramirányomat a tekercsen. Másik lett a mágneses tériránya. Nyilvánvaló, akkor ezt azonnal kezdi nulla felé csökkenteni, majd mikor elérte, átlépi a nullát, és az ellenkező oldalon, hát elég csúnyán rajzol a tanárunk, oldalon ugyanúgy eléri ezt a pontot, körülbelül akkor ezt fogja. Megint megszüntetem a tekercsem áramát, megint itt vagyok ezen a ponton. Mi történik? Ez megint ide lesüllyed, tehát ide erre a pontra, ezeknek egyformának kell lenni. Megint lesz egy ellenkező irányú, de ugyancsak egy remanens ponton. Most ha visszafordítom a mágneses teremet, ugyanúgy átjön, és ez ide föl fog menni, és ezt a görbét úgy hívjuk, hogy mágneses hiszterézis görbe. Ennek van négy nevezetes pontja, ugye a hátengelyen, ahol átjött, tehát a hán, az micsoda? Én erősség. Tehát egyszer lesz egy HC1, HC2, és két remanens pontunk, amely ugye a megvisszamaradó, a HC pedig az az erő, amikor én megfordítom, például arccal állok a fal felé, és ugye magamtól nem akarok megfordulni, ide jön, hogy megfordítsam. Tehát elő kell ahhoz, hogy engem megfordítsam, nyilvánvaló ugyanaz történik, mert más is, mágis estér iránya fog létrejönni, hát meg kell fordítani a domény. Ezt pedig úgy hívjuk, hogy koercitív erő. Azt mondjuk, ha egy visszalézis görbén kicsi a BR és kicsi a HC, akkor ez lágymágnes. Ha nagy a BR és a HC, kemény mágnes. Nem kemény, kemény. Miért? Mert akkor a görbén, tehát, mint említettem, van ragadt ember, sovány ember, a vékony visszalézis görbe. A lágymágnes, a kemény, a ragadt ember. Számunkra mit jelent ez? A villamos gépeinknél pláne váltakozási hálózaton állandóan forog a mágneses tériránya, tehát oda nem építhetek be csak lágymágneses anyagot. Miért? Mert nagy lenne a koercitív erő, ez meg melegedéssel jár. Energiaveszteséggel jár, mert ugye melózni kell, hogy azt átforgassa. Tehát ezért, ugye a váltakozáron gépek vaslemezének anyagában, második tételben volt egy ilyen, hogy a célok ismertetése és a villamos transformátor zilamú lemezet. Olyan anyagok kellünk el, ezt így tudok magadni, amely még ezt karcsikítja, hogy egyszerűbben de vannak nekik műszereink, irodásiparban hangszorok. Most a tesztások előnk, ez kis villanymotor. Abban állandó mágnesek vannak, és ezt az állandó mágnes viszont keménynek kell lenni, mert állandóan olyan mágneses térnek kell lenni, hogy ez jó, rossz felállna. Tehát nyilvánvaló tettel fel a mágnesesztét, aztán amíg az elveszti a mágnesességét, már pedig az átérbe van tekerte között. Nagyon. Csak akkor lesz el, ha kivettük belőle a forgó részt, azt hagyjuk szabadon, mert a levegőbe elmennek az elővonalak, elveszik. Vagy mikor tudjuk ezt a dolgot még abszolválni, hogy ez ne legyen? Ha ütögetjük, megmelegítjük, meddig kell megkiteni. Mennyi?
Képen.
Hát mondjuk, elfogadják. Úgy hívják, hogy külipa. Nem 23, de ez a külipa. Ugye itt? Mert ugye lett egy olyan kérdés is, hogy a villamos anyagok elektrotechnikában majd itt, hogy mikor vesztik el a jó tulajdonságaikat, tehát villamos tulajdonsággal természetesen megnövekszik az ellenállása, mely elveszti a mágneses tulajdonságát, tehát ez a külű ponton van. Jó? Na kérem szépen! Ugye beszéltünk róla, hogy e között a B és a H közötti különbség a nő null és a nő relatív határozza meg. Ugye a nő null mindig jelen van, ha viszont anyagit nézzük már pedig anyagot, akkor a nő relatív. A ferromágneses anyagoknak a nő relatívja egynél nagyobb, sőt a keménymágneseknél 14-15 a nő. Tehát ami létrehozott mágneses anyag, az annyira felelősít. Na kérem csak erről. Túl vagyunk a tény is, nézzük meg a tény, sorolja fel a műszaki átadás átvétel dokumentációját. Ez a műszaki átadás átvétel mit jelent? Elkészültünk egy munkafeladatunkkal, és ugye át kell adnunk a megrendelőnek, vagy éppen aki ezt üzemeltetni fogja tovább, már nyilvánvaló erről átadási, átvételi jegyzőkönyvet kell írni. Ebben az átadási, átvételi jegyzőkönyvben kell szerepelni a kettő, vagy több fél, ugye nem tudjuk, hogy hány fél között történik, mert lehet tulajdonos, lehet üzemeltető, bármi, tehát ahánynak én átadom, vagy üzembe adom, azokban is kell szerződést kötni. Mert nem megregendő, hogy a tulajdonosnak az a feladat, hogy kifizessen engem. De aki az üzemeltetést szarul csinálja, akkor nyakam bocsánat a kifejezését, elnézést, a hölgyel egészét, aki esnek a számon. De ugyanakkor megint tönkretette az én munkámat, nyilvánvaló, be akarják rajta vasalni, ez meg nem biztos, hogy megfelelő. Ezért az átadást mindig úgy kell elvégezni. Ha tulajdonos és ő az üzemeltető, akkor elegendő. Csak vele, de ha van tulajdonos, üzemeltető, sőt, mi több, akkor nyilvánvaló, több példány is van. Sőt, mi több. Nem csak elegendő a tulajdonosokkal, hanem még az autóság, munkavédelmi felügyelőség felé is kell nekem egy irományt biztosítani. Általában ez több példányban készítség el. Miért? Mert az esetleges tűzvédelmi vagy munkavédelmi felügyeleteknél, ha ez nincs meg, akkor ugyan a tulajdonos fogják macerálni, de a tulajdonos meg engem, tehát nyilvánvaló, ezt úgy kell elkészíteni, hogy ezekről mások kell csinálni. A lényege az, hogy kell tartalmazni a résztvevők, vagy akiknek én ezt a átadás átvételt elküldöm, kell tartalmazni a területet, amiről szó van, és kell tartalmazni azt a munkafeladatot, amit én készítettem. Mert én az egész területről nem biztos, hogy én csinálom. Ez világos? Tehát mindig csak arra a munkafeladatról, amit önök csináltak. Ebben szó szerint le kell írni az utolsó mondatig mindent. Ugye ezt ön a szabványnak megfelelően van, ez egy speciális szöveg, lehet kapni majd ilyen könyveskét, ha majd vállalkoznak. Benne van, hogy mik van ez a speciális szövege. És ezt meg kell csinálni írás, dátum, mikor történt. És nyilvánvaló, hát ez, hogyha majd már olyan menő vállalkozók lesznek, nyilvánvaló, akkor van jó tudaluk, aki ezt el fogja végezni, tehát nem biztos, hogy Ilyen nagy dolgok, de a céges munkák, vagy valamilyen cégnek csináltunk munkát, amely majd ugye otthon átnek, hogy lábát megjavított valakinek, hogy még na, a disznóba, hogy malac látja, hogy mit teszik, tettem egy lámpát, vagy napozni tudjon, nyilvánvaló, hogy nem kell. De ahol munkavédelmi, tűzvédelmi bejárások vannak, már pedig cégeknél is, mert ugye a nagy változás után mindenki csinált műhelyt, mindenki csinált ezt, és nyilvánvaló egymás után zuhannak meg munkavédelmi, tűzoltók, balesetvédelmisek, járják, hogy keményen zakoztatják a vállalkozókat. Na kérdésképpen, megyünk tovább, mi volt a következő? Nincs. Következő, azt mondja a következő, a 11-es. Ismertesse az érintésvédelmi osztályokat. Tegyen ki a védővezetés érintésvédelmi megoldások működésére, EPH hálózat kialakítására. Érintésvédelmi megoldások, vagyis érintésvédelmi osztályok 0, 1, 2, 3. Nincs érintésvédelme. Azt mondja, nincs érintésvédelem, érintésvédelem vezető számára kialakított helyen rendelkezik, tehát van rajta egy csavar, amin van egy ilyen jelölés. Ugye mi azt mondjuk földre, és nem, az érintésvédelmi hely számára kialakított, még a dugvillában is ilyen jel van. de ugye nem biztos, hogy földelést adunk fel. A következő mi lett? Már nem írom a szöveget, kell tudni. Törpe, de nem a piros sapkás, ami a kertbe áll, tehát a törpe feszültség. Ugye biztonsági drapó. Ez a négy pontban. Azért mondom, mert ugye most tegnap a pinti felnőttekkel írattam dolgozatot, azok is mindent írtak oda. Áramvédő kapcsoló, feszültségvédő, minden. Ez az, ami kettőségedet hoztál. Tessék?
A kettő szigetel is.
Hát a kettő szigetel is, így igaz. Kurcsol a kettő szigetelés, szeretném hallani. Az üzemi szigetelésen kívül még egy védő szigetelést is tartalmaz. Törpe feszültség, ugye 50 volt alatt. Hány vagy a törpe feszültséget? Ismerünk sokat. Miért kellett sokat ismernünk? Más a gyerekjáték, más a fülhallgató, más nyilvánvaló, kezdődik másfél voltól egészen 24-42 is van, de 24 volt. Gyerekjátékok 3 voltosak. Na kérem szépen, ez nyilvánvaló besorolás, nem foglalkozunk vele, mert a kérdés nem kérdés. Érintésvédelmi védővezető.
Azt mondja, egy. Mindjárt jövök. Egy, védőföldelés. Kettő, védő nullázás. Három, védő kapcsolás.
Stimmel? A lényegük mindegyiknek, hogy a védendő villamos burkola testre hiba meghibásodás esetén feszültség kerül, az nevelje nagyon. Világos? Tehát nyilvánvaló a föld felé, a nulla felé, vagy éppen egy védelmi kapcsolónak le kell kapcsolni a berendezést a hálózatról. Stimmel? Te úgy mondja el a működésünket. Elmondtuk. Mit jelent az, hogy EPH, egyesített potenciálú hely. Vannak olyan létesítményeink, nem csak létesítményeink, berendezéseink, amely félfelülete egy négyzetméternél nagyobb. Mivel ma már műanyagból készül a ruhán, az ülőkény, meg egyéb, az összes mozgásból statikusan fel tudnak töltődni. Nyilvánvaló, vannak pacemakerrel rendelkező emberek, ideggyenge emberek, nyilvánvaló én is az vagyok, hozzáérek, megcsípés, akkor lefekszik, balhé van belőle. Ezért ugye úgy döntöttek kórházak, óvodák, egészségügyi intézményekbe, hogy az egy négyzetméternél nagyobb kiterjedési fémeket egy közös sínre kell kötni, és ezt a sínt be kell vonni az érintésvédelembe. Tehát az EPH nem érintésvédelmi megoldás, hanem egyes potenciálú hely. Igen? Tehát a fürdőkárt, a zuhanytárta, az anyján tyúkja, ugye a radiátorok, kórházakban még a mosdóknál a csapok is át vannak kötet. Nyilván való ezt, mikor megtervezik. Tehát az nem érintésvédelem az EPH. De mégis be kell kötni. Egy külön kell, sínt kell készíteni, mindent ahhoz le kell húzni, és utána össze kell kötni az érintésvédelemmel. Ugye régen, ma már ugye nagyon sok helyen még mindig alkalmazzák, de már kikapkodták a földből a vascsöveket, csak KPS-csövek vannak, az ott állnak a 25-ös kábelek a bejövő fővezetéknél, víznél, gáznél össze vannak kötve, és össze van kötve egy külön sínnel, a sínnek össze van kötve az érintésvédelemmel. Stimmel? Megyek mindjárt Ávicsra, nyugodjál le! Úgy héten végig hallgattam, de mégse tudod. Na kérem szépen, akkor mondanám egy 5 perc szünet, egyébként elintézem őket, és jövök.
Jó, oké.